vélemény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák. Azt támadtam, így dobok a patanót, így szedem. Ahogy ő 2000 után a szagatos streameken. Játékosok raklapnyi történelem újstatok. Ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, ekkora már túsz vagyok. A ritmus csak időzónát számítva letorsz. Ha éjjel nem alszom, tudja, hogy játszik a Raptors. De a reggel meló, akkor egy napra nincs net, hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix. Marionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyíksz. Nessel a szansz, nekem egy örök fétis. Bár rég volt erre az agyam, felpörög mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry. Sok év után nagyon más, de elhinnéd de nekem. Több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Azt mondanám az életem, kosárlabda elhinnél. A nyelvemből a pattanó, ha a beat az NBA. Kerek vagyok, mint a Spalding, mint Biscayz. Meg több kosarat kaptam nőktől, mint tavaly a Phoenix Suns. Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál. Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál. Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass. Jó GMC vagyok, beférek a kepp alá. Épp most dobtam rimből egy triplát. Nálad a labda, de hogy feldolgoz, time out kell. Nyílt egy folyosó, de te kint állnál inkább. És ha betörök, mint Adi DV-nél, az útból állj már el. A poker gyakorlás nélkül is simán elvisz, mert
not a game, we talking about practice.
A léted fade away, de a homályt miért unnád? Kár, hogy nincsen dupla V, csak egy fade duplár.
Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey yo, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán egy sisakban és valamilyen fuvókával, és Rédai Gábor a Laki 1 Rádió stúdiójában, de már a szilveszterre gondolva. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lettek. Ezek szerint sisakban és fúvókában.
Lehet, hogy egy picit túloztam, de folytatjuk ugye az előző adást, hogyha esetleg már január 1-én hallgatjátok, vagy pedig még később, akkor boldog új évet, és itt van velünk
ezt,
most.
Ezt az egyediként nem raktuk bele a Boki parádéba.
Ez most már maradjon, oké, jogos. Itt van velünk Light, Tóth Attila, akivel folytatjuk a maradék három csapattal. Szia!
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Szia Attila, mi is köszönjük, hogy újra elfogadtad a megkívást.
Az a helyzet, hogy csak egy ilyen belsős info, ha már. Általában úgy szoktuk az overreaction első körét, vagy hát most ezt mondhatom, hogy úgy szoktam kialakítani a csapatokat, hogy nyilván megpróbálok minden adásba kelet aljáról, kelet közepéről, és aztán egy keleti élcsapatot is beválogatni, és nyugaton ugyanez. Ez nem nagyon sikerült most, itt az utolsó körben, mégpedig azért, mert az elején ezt az elvet nehéz követni még, amikor, mit tudom én, egy hónap után elkezdjük az overreaction-öket, és az is nagyon sokat számít, hogy olyan csapatokra akkor még ne beszéljünk, akik szét voltak sérülve, vagy történt valami olyan, ami miatt még nem kaptunk róluk reális képet. Cserébe most itt az overreaction-ök első részének utolsó körében meg egy csomó olyan csapat van, aki most már végre kiegészült, vagy most már végre, hát úgymond lehet őket elemezni, és keleten hagytuk abba, úgyhogy most megyünk nyugatra, és mindenképpen ide tartozik nekem a Utah Jazz, no nem a sérülések miatt, hanem azért, mert picit azért helyreállt a világrendje, úgyhogy velük szeretném igazából kezdeni ezt a mai adást. A Jazz még mindig azt mondhatjuk, hogy egy playoffért küzdő csapat, ami valahol nagyon durva, az adás felvételének pillanatában, mert ezt még azért korábban vettük föl, negyedikek támadásban, 26-ok védekezésbe, tehát ott már azért megérkeztünk a földre, és 13-ok pénzben, vagyis egy közepes tempójú csapat. Én úgy foglalnám össze az ő játékukat, hogy egy valami olyasmit kellett csinálni, hogy van itt egy csomó jó másodlagos ballhandler, és van egy csomó jó dobó. És hogy ebből mit lehetne kihozni, nyilván nem lehet ilyen naprendszerszerű dolgokat, ez teljesen egyértelmű, de akkor mi az, amivel tudott kezdeni valamit Will Hardy, és hát azzal tudott valamit kezdeni, hogy egy drive and kick játékot épített fel, amiben mind Clarkson, mind Sexton, mind Conley igazából úgy érvényesül, hogy ők bemennek, de nem ők fejeznek be, hanem ahogy magukra vonják kicsit is a védelem figyelmét, úgy abban a pillanatban passzolnak ki, és ez egy teljesen jump shooting team lett ilyen szempontból, tehát a drive and kicknek a kick részen van a hangsúly, az ő támadójátékuk azért negyedik, mert szarrá dobják az ellenfeleket, így tudnám összefoglalni. Attila, szólalj meg!
Igen, egyetértek, majdnem mindenben. Nekem meglepetés a jut, még szerintem Danny Ainge-nek is, tehát ő, amikor elkezdte ezt a szezont, akkor nem így állt hozzá, hogy akkor ők a playoffért fognak menni. Markkanen nekem nagyon, nem is azt mondom, hogy meglepetés, mert lehetett tőle már jó játékot látni, de szerintem sokkal jobb annál még, mint amit korábban ő mutatott. És ami például a múlt adásban beszéltünk a Raptorsról, hogy egyébként a támadó játékkal nem lenne probléma, de hogy borzasztó gyengén dobnak. Most a Utahnál ez nem áll fönt, nincsenek, tehát nem kiemelkedőek például a labdaálladásokban, sőt, ott a mezőny alsó harmadában vannak, meg nem harcolnak is sok büntetőt, viszont a mezőny első harmadában vannak az effektív field goal százalékban, kifejezetten jó dobók vannak, és jól is dobnak idén, 38% fölött vannak egy csomóan, és nem is kevéssel, és emellett pedig egészen jól támadó pattanóznak is, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a támadójáték az nem véletlenül negyedik. Az, hogy ez így alakult, az kisebb meglepetés, de a mutatott játékuk azt mondom, hogy egyelőre meggyőző, és ugye volt ez a 10-3-mal kezdtek, utána volt egy 2-8-as, hogy mondjam, korrekció, akkor azt gondoltuk, hogy akkor ez lesz innentől kezdve, de azóta egyébként ilyen 50% környékén, azt hiszem, hogy 7-6-ot mentek azóta, és nincsenek nagy losing streakek, meg winning streakek se, ez azt gondolom, hogy reális az eddig látott játékokat nézve.
Igen.
Mint ahogy az is, hogy a defense viszont gyenge.
Tehát az a defense, amelyik volt azt hiszem top 10 környékén, vagy 12. valami ilyesmi, az most 26. tehát elképzelhetjük, hogy azóta mi történt. Az pontosan az, amit Zolival mi vártunk. Emlékszel, Zoli, mind a ketten bemondtuk, hogy a Jazz védekezését utolsó helyre várjuk konkrétan, tehát ez történik, és nyilván ez se csoda. Nincsenek itt nagy csodák. Egy ideig tudsz jól védekezni esetleg egy új szisztémával, meg még nem készülnek, tök új csapatod van, nem készülnek rád, aztán idő után már készülnek rád az ellenfelek, és akkor kijön az, hogyha nincs védekező talent, akkor azért nem lehet csodákat tenni.
Statmuse-t is relatíve sűrűn használjuk, bár hozzáteszem, hogy ahhoz képest, hogy milyen csoda fegyvernek indult az egész, hogy bármit beírhatsz, és akkor ő tud különbséget tenni, és árnyalni dolgokat, és szétszedni, megmutatni olyan statokat is, amik nem egyértelműek. Szerintem ahhoz képest azért most már kiderült, hogy ez nem egy csodaszer, és most ezek az új AI dolgok sokkal-sokkal ígéretesebbek, nem tudom, hogy a StatMuse-nál is ezt belerakják-e motorba, vagy mit tudnak majd csinálni. A lényeg az, hogy amikor beszélgettünk a jazzre az elején, teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez nem egy tartható trend, és hogy ez igazából nem lesz egy nagyon-nagyon extra jó csapat. Annak azért az esélyt fenntartottuk, és én még lehet, hogy továbbra is fenntartom, hogy nem biztos, hogy ott lesz a legrosszabb csapatok között a végén. Ehhez egyszerűen egyébként lehet, hogy annyi is elég már, hogy szimplán túl jól kezdték az idényt. Ahhoz, hogy ez vissza tudjon esni egy bizonyos szintre, ahhoz, tehát nem azt mondom, hogy az összes hátrájövő meccseket el kéne veszteni, de mondjuk a 80%-okat biztos, tehát innentől ilyen 2-8-as futások kellnének tőlük, mint ahogy az utolsó 10 meccsen sem történik meg. Tehát amióta kezdenek kicsit lemenni kutyába, azért ez még nem ez a szobakutya, hanem egy ilyen közepes méretű történet. Még mindig vannak olyan győzelmeik, amiknél a támadójáték az egyszerűen elképesztő. A Pelicans elleni pár héttel ezelőtti 130 pluszos varázslat az ilyen. Ugye Clarkson extra játék ebben nyilván benne van azon a meccsen is rengeteg pontot szerzett. Ez egyszerűen egy olyan csapat, amelyik összességében erőn felül teljesít eddig, még mindig, például azzal a 2-7-es utással is. Clarkson pedig egy olyan játékos, aki hát hogyha nem lenne ennyire borzasztóan erős a nyugati hátvéd mezőny, én azt mondanám, hogy akár még ilyen, már nem, All-Star azért túlzás, én azt akartam mondani, hogy talán ilyen All-Star tartalék, de ehhez egyszerűen borzasztó erős a mostani nyugat a hátvéd.
De jó, hogy ezt emlegetted, mert Clarkson szezonja az egy teljes dupla WTF, tehát nem gondolta szerintem senki azt, hogy ez benne van, és főként nem kezdőként.
Még mindig nem neveznénk nyilván igaz irányítónak, de én most már abszolút el tudom képzelni, hogy az ő evolúciója olyan szintre jusson majd, hogy ő még, amikor már ugye elkezd fizikailag lelassulni, ő szerintem meglepő módon egyébként én számomra teljesen WTF volt, ha már én is mondhatok egy WTF-et, 30. életét betöltötte, én simán azt hittem, hogy olyan 26-27 éves maximum. Amíg ő el nem kezd lassulni fizikailag, ugye ez kb. 3-4 év múlva, szerintem addig ő el tudja vinni akár egy sokkal jobb csapatba is majd például a csereirányító szerepet. És amit tényleg ilyen kvázi irányítóként olyan dolgokat láttunk tőle, ami elképesztő, tudom, hogy nem ez az igazi posztja, de tényleg ő olyan játékintelligenciát csillogtatott meg, amit viszont nem néztem ki belőle. Nyilván nem fogom oda sorolni a legintelligensebb kombogárdok közé, de kifejezetten pozitív, amit eddig csinál. Egyébként tényleg az meglepő, hogy engem legalábbis nagyon meglepett, hogy ő már betöltött a 30. életévet. Én totál azt hittem, hogy 26-27 éves, vagy maximum 28. És arra leszek kíváncsi, hogy tud-e ő még olyan jó csapatba játszani a fizikai visszaesés előtt, tehát az ilyen 34 körül azért valószínűleg jönni fog majd. A következő 3-4 szezonban egy igazán jó csapatban játszik, mert szerintem ott akár a csere irányító szerepet is el tudja majd vinni amellett, hogy ez az igazi hatodik ember lesz, és abban viszont az egyik legjobb a ligában.
Igen, neki is van egy ilyen átalakulása, és itt többen élnek tényleg a lehetőséggel, azt gondolom, hogy Conley is többé-kevésbé eladja magát újra. Amit kiemelnék a védekezésükkel kapcsolatban, hogy említettem, hogy azt vártuk is, hogy gyenge lesz, és a gyenge is lett, az főleg azért van, mert ők hát elképesztő mennyiségű gyűrű közeli kísérletet engednek, ebben konkrétan a másodikak a ligában, nem is védik túl jól, tehát kicsit, mintha még mindig Gobert lenne, ott úgy védekeznek, nem sok wide open triplet engednek, de azt az ellenfelek nagyon szarul dobják. Magyarán rosszabbodhat ez a helyzet, amikor esetleg nem lesz ekkora shooting lakjuk, akkor még rosszabb lehet ez a védekezés. Tehát azért itt még vannak rejtett potenciál, van ebben a csapatban ilyen tankolási szempontból, és én azt gondolom, hogy nem tartható ezek a dobószázalékok sem feltétlenül tarthatóak, és még ott lesz majd Danny Ainge kezében az a fegyver is, hogy 2-3 jó játékost innen elcserélsz, akkor azért lehet, hogy már nem történik meg az a Jazzzel, ami a talán második ilyen hatalmas erősségük, az, hogy bármilyen pad ellen szinte nyerni tudnak, mert gyakorlatilag az, hogy a pad vagy a kezdő, az náluk egy erősségű. És vannak még ilyen gárdák, például a New York, de a Jazznél azt gondolom, hogy akkora mélység azért nincs, hogyha 2-3 jó játékost elcserélsz, akkor ez ne essen össze. Attila, ilyen szempontból is kérdeznélek, hogy szétcserélnéd-e még ezt a Jazzt? Mert abban igaza van szerintem Zolinak, hogy azért itt már az, hogy mondjuk a legrosszabb négybe legyél, az már elúszott.
Igen, még az előző az annyit hozzátennék, hogy ugyan gyengén dobják ellenük a wide open triplákat, de borzasztóan védőpattanóznak, úgyhogy is igazából mindegy, hogy hogy dobnak ellenük, mert úgyis összeszedik a pattanót az ellenfelek. Ainge-et nem úgy ismertük meg a Celtics-nél, hogy ő ilyen félmunkákat végez. Szerintem tuti biztos, hogy Markkanennek és Clarksonnak mennie kell a deadline előtt. És akkor még azt sem mondanám, hogy nem tudnak lemenni annyira kutyába, hogy itt ne növelhetnék drasztikusan az esélyüket az 1-1-re. Ugye nem az 1-1-ért mész, csak az esélyére arra, hogy az 1-1-re besorsoljanak. Szerintem ezt a két embert el kell cserélni, de úgy, hogy pikkekre. Tehát, hogy meg valakinek a hullájára, meg egy olyan szerződésre, aki már nincs is a ligában. Hogy játékos nem kaphatnak, hiszen itt fölmerült azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt ez, hogy a John Collins-t kapnák meg Malik Beasley-ért, meg Jared Vanderbilt, ez szerintem nem vállalható a Utah szempontjából, mert a Utahnak utána a Collins-t is tovább kell cserélni. Mert vele sem lesznek gyengébbek. Markkanennek szerintem elég jó értéke van.
Na most azt nézem, pont ez a szerződés, ez brutális nagyon, gyerekek. 22-23 16 millió, 23-24 17 millió, 24-25 18 millió, egészen 25-ig van szerződés. Ez egy brutális nagyon jó szerződésnek tűnik jelenleg.
Igen, de azért most nagyon jó helyen van, bocs, tehát ezt jelezzük, hogy az ilyen, amit én ugye megalkottam, ez a Wing Big, tehát hogy az ilyen wingre kitolt magas emberek, akik tudnak dobni, így összefoglalva, azért ezt nem minden csapat tudja használni.
Oké, csak szerintem az idei szezonja alapján sok csapat lenne viszont, aki meg tudná magát arról győzni, hogy benne még ott lehet egy, még egy-két szint ugrás is. Tehát szerintem simán lehet ilyen csapat. Tehát ez azért egy brutális breakout éve eddig, és ugye ne felejtsük el, hogy ő azért, bár nem tradicionális, bár mondjuk most már tradicionális magas ember pont olyan, mint ő, tehát igen, mostani érában lehet, hogy tudjuk azt mondani, hogy bár ő tradicionális erőcsatár, meg hát ugye kis csatárnak is írják, meg annak, azt is játszik, de hát ugye legyünk őszintén, inkább erőcsatár. Szóval ők sokszor egy picit később érnek, és azért tényleg ez az idei testmény, ez elképesztő. Tehát 23.8 lepattanó, 2 assziszt, oké, blokk és steal, ugye védekezés terén a legalábbis a counting statokban nem annyira nagy szám.
11,1 ponttal jobbak a pályán, támadásban a pályán van, és csak 0,8-al rosszabbak.
Igen, viszont a hatékonyság az konkrétan Jokic hatékonyság idején, amit csinál. És idei Jokic, aki ugye megint, hogy honnan a francba, azt nem tudjuk, mert erről beszélgetünk hamarosan, szerintem megint úgy néz ki, hogy lépett egy szintet, és ugyanazzal a hatékonyság a 67%-os TSE lett, hogy egyébként Jokic 69, mindegy, de hogy elképesztő hatékonyság a 23 pontot betesz a közöbbi, és eddig ugye a legjobb karrier átlag, karrier éve 18,7 pont volt, tehát ahhoz képest 4,4 pont, ha jól számolom, ami elképesztő, 4,4.
Bocsi, csak hagyj egészítsem ki, mert az előbb mondtam, tehát 0,8 ponttal jobbak pályán védekezésben is vele, tehát összesen 12 ponttal jobb ez a csapat, hogyha fenn van Markkanen. Ezért is van logika a mögött, amit Light mond, mert hogy a második legjobb ebben a statisztikában meg Clarkson, tehát teljesen egyértelmű, hogy az ő jelenlétük az, amitől ez a gárda igazán jó tud lenni.
Igen, és ez a 15 millió szerződés, ez pont olyan, hogy Isten igazából annyit összerak bármelyik kontender is. Tehát nem feltétlenül kell itt újjáépülő csapatnak cserélni Markkanenért. Ha valaki úgy gondolja, hogy mondjuk kell neki a playoffra egy ilyen jól triplázó, meg Isten igazából még több vagy nagyobb szerepre is használható támadó, akkor nyugodtan bevállalhatja. Ugye a Utahnak nem feltétlenül az lenne a lényeg, hogy még kapjon prémium draft jogot, hanem az, hogy Markkanen ne legyen ott, és azért kapjon valami draft jogot, tehát nem kell nekik top 10-es first pick cserébe.
Igen, például a Sunsnál milyen érdekes elgondolás lenne Markkanen, hogy mondjak egy valakit, akiknek kéne a wingre magas, vagy magas, per magas pozícióba, aki konzisztensen tud pontot dobni, de biztos van még rengeteg ötlet ezzel kapcsolatban.
Igen, hát azért egy ilyen szinten dobó, tehát az ilyen szinten játszó Markkanen, az majdnem mindenhova befér szerintem. Itt ugye az a kérdés, hogy 15 milliót hogyan tudsz összerakni, de az meg az a mai ligában 15 millió dollár, az gyakorlatilag semmi. Két hulladék játékos is már lassan olyan pénzeket keres, hogy összetudod rakni, és akkor megvan Markkanennek a pénze. Clarksonnál is szerintem most azért sokan elhihetik, hogy őt oda lehet még vinni valahova, akár cserébe, de valószínűleg azért cserébe vinnék, tehát a jobb csapatoknál azért Clarkson nem kezdene, de el lehet hinni a jelenlegi játék alapján, hogy őt lehet használni, akár a rájátszásban is. Inget ismerve, meg az munkásságát ismerve, elég kis occot adok arra, hogy Markkanen, Ésper vagy Clarkson nem a Utahba fejezik be a szezont.
Kíváncsi leszek erre. Én zárásként annyit mondanék, hogyha ebbe a pillanatba ki kéne osztani az évegyzője díjat, akkor biztos, hogy top 3 esélyes lenne nálam Will Hardy, és nagyon tisztelem a munkáját, és azt a kreatív támadó rendszert, amit igazi, klasszikus playmakerök, akik maguknak is ponthelyzetet tudnak kialakítani, de enélkül egy ilyen offenszt összerakni, taps-taps. Zoli, van-e még bármi a Jazzel, vagy mehetünk?
Let's go!
Oké, akkor menjünk át keletre, mai egyetlen keleti csapatunk a Philadelphia 76ers, ahol egyenesbe kormányozták a hajót. Ehhez tényleg jól írtam, hogy Doc Rivers, ha már itt az edzőkről beszélgetünk, őt mindig is jó alapszakasz edzőnek tartottuk, de azért itt egy hatalmas, hatalmas változás történt. Ahogy kezdték ugye ezt az évet, az alapján nem hiszem, hogy gondoltuk volna, hogy lesz olyan pillanat, amikor második védekezésben a Philadelphia, és hiába, hogy visszajött Harden, és ezzel a támadójáték is feljavult, még nincsen Maxi, még a támadó potenciáljukat nem érik el, viszont cserébe, úgyhogy nincsen fenn mondjuk folyamatos jelleggel egyszerre ez a két rossz védő, Harden és Maxi, azzal el tudták azt érni, hogy úgy egyébként jó védők vannak fenn a pályán, és úgy egyébként Embiid most már totál megérkezett hátrafele is a szezonba, úgyhogy hát számomra óriási meglepetés a Philadelphia második helye védekezésben. Főleg úgy, hogy van egy-két olyan alapdolog, amiben ráadásul rosszak, például a pattanózás. Tehát 29-ek, és ez már egy Embiid csapattól alapból kicsit meglepő, nem is annyira jó védőpattanózók. Amiben nagyon jók az az, hogy rohadt sok labdaeladást kényszerítenek ki. Ez a sok labdaeladás, ez persze könnyű kosarakhoz vezet, ezen kívül is a büntetők, ami Doc Rivers csapat, és Embiid, és Harden csapat, tehát az a csoda, hogy nem elsők, most negyedikek büntetők kiarcolási frekvenciájában, de hogy ilyen szempontból a matek feladatot nem oldják meg rosszul, még a pattanózáson kéne kicsit javítani. Én így se látom, hogy a francba lehetnek másodikak védekezésbe, tehát ez számomra nem csak hogy meglepő, hanem nézem az adatokat, nézem a játékukat, és úgy nem tudom ezt elhinni. Egy kicsit még kétkedek is abban, hogy tényleg ennyire top szintre belőhetjük-e őket az egész szezonra, az a gyanúm, hogy azért ez túlzás.
Érdekes, mert ugye én ezt vártam tőlük, de és ugye akkor is beszéltük ezt, hogy ez nem reális, és én igazából túlértékelem őket, és egy Doc Rivers csapat, bár ez nem igaz, mert de végül is lehet, hogy igaz, mert ugye a Boston sikerességét, és főleg a védekezésének a sikerességét mi azért nagyjából Thibodeau-nak tulajdonítottuk annó, és azóta is, azt gondolom,
meg Garnett.
KG után természetesen, mert ugye KG volt a legfontosabb ebben. Az talán meglepő, hogy igen, most össze tudott rakni egy ilyen védekezés dolg, bár itt a segédedzők munkája mindig azért felmerül. Valószínűleg igen, ez vissza fog még esni, tehát én sem gondolom azt, hogy a második legjobb védekező csapat lesz a Philly. Viszont ami elképesztően jó mostanában, az a támadójátékuk, amióta Embiid gyakorlatilag elkezdett MVP szinten játszani. És azóta ugye lépkednek fölfele szépen, most már ugye az NBA.com-on 14-ek, ha jól emlékszem, a basketball reference szerint már ilyen top 10 közelében vannak, és Hardent ki kell emelni, tehát ez a two-man játék jelen pillanatban iszonyúan potens. Most épp volt egyébként egy, ezt pont néztem, ugye KPA-k ellen egy eléggé, hát ilyen sémából kilógó verességük, mert ők általában nem szokták nagyon elveszíteni azokat a meccseket, ahol Embiid elképesztően jól játszik, és Harden is iszonyatosan jól játszott. Most kivételesen senki nem tudott úgy igazán felnőni melléjük, és nyilván ebben az is benne van, hogy ez a kispad, ami a támadójátékot illeti, hát főleg periméter talent terén azért hagy némi kivenni valót maga után, de egyébként ezt a meccset el tudom rakni oda, hogy egy teljesen simából kilógó, borzasztó triplázó meccs volt, tehát itt igazából szerintem erről volt szó elsősorban, és így is épp, hogy elbukták, úgyhogy összességében nagyon jó úton halad a Philly. Az elmúlt hetekből ugye láttam a Wizards elleni meccset, ahol tényleg mondhatjuk, hogy a szerencsém múlott, vagy a szerencsétlenségem múlott, hogy kikaptak, ugye nem szoktak így triplázni. A Clippers elleni győzelmük az elképesztően impresszív volt, egy hát én nem is felszállóákban lévő Clippersnek mondanám, hanem visszatérő Clippers ellen. Azt hozzá kell tenni, ugye, hogy Kawhi is játszott, és George is játszott, amely esetben azért ők nem nagyon szoktak túl sűrűn kikapni. A Sacramento, egy nagyon jó Sacramento elleni győzelmüket is láttam az elmúlt hetekből, az is elképesztően impresszív volt, mert ez a Kings egy hihetetlenül feljavult csapat, és ugye láttam a szűkösebb győzelmet ellenetek a Raptors ellen is, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon impresszív futás most tőlük, és ki kell azt emelni, hogy ennek egy része, jelentős része Maxi nélkül, aki megint szintet lépett, vagy most lépett ugye igazán szintet először. Tehát itt elképesztő potenciál van szerintem ebben a Philibe a rájátszásra nézve, meg az alapszakasz hátralévő részére nézve is.
Tök ugyanezt gondolom, tehát itt azon se lepődnék meg, hogyha a Philadelphia megközelítené az élen lévő kettő csapatot, a Boston meg a Milwaukee brutálisan jónak tűnő rajtján is azért már vannak repedések, hogyha ezek a repedések bármelyiknél mondjuk nagyobbak lesznek, akkor én azt gondolom, hogy a Brooklyn mellett a Philly veszi őket üldözőbe reálisan. Mielőtt Light odaadnám a szót, pár gondolat erejéig térjünk már oda, hogy Embiidnek milyenek a nyers számai, mert ez félelmetes adatsor lesz. Ugye az előző adásban beszéltük azt, hogy Durant most már egyértelműen versenybe száll, vagy megközelíti ezt a Jokic és Luka párost, de hát Embiid 33,7 pont 10 lepattanóval, ami egyébként tőle kevés, szóval teszem, 4,3 asszisztal, ez karrier legjobb, 64%-os TS, karrier legjobb, 1,2 labda szerzés, 1,6 blokk. Ezek a nyers számai. És óvatosan elhallgattam a majdnem 4 adott labdát. Nyilván a nagyobb usage-gel ez nála tovább nőtt, és ez mindig is picit gyenge pontja volt. De amit akarok mondani, hogy hát ez Shaquille O'Neal-szerű dominancia, így lehetne összefoglalni, és valószínűleg Embiidet is, tehát megvan egy 4-es versenyfutás most szerintem az MVP listán, és Tatum meg Antetokounmpo meg az 5.-6. helyre szorult, pedig ők voltak ugye top 3-ban mind a ketten, a mi listáinkon is, meg az elmúlt időkben, de szóval az a helyzet, hogy Joel Embiid egy egészen fantasztikus szezonon van, és nagyon várom azt, hogy ez végigmenjen, és ne legyen sérült, mert szerintem ő talán nem advanced statokba fog most történelmi szezont hozni, de nyers statokban ezt kevesen meccselik. Nem tudom, Attila, erre rá tudsz-e kötni, de nyugodtan menj.
Annyiból rá tudok kötni, hogy Isten igazából, ahogy néztem, a Sixersnek ez a jobb futása, ez tényleg azóta van, mióta Embiid MVP számokat hoz, plusz Harden azt hiszem a Houston elleni dupla OT és vereségnél jött vissza, de utána jött egy 8 meccses győzelmi sorozat. Úgyhogy szerintem azért nem feltétlenül csak Embiid feljavulásának köszönhető az, hanem az, hogy előtte Hardennek ki kellett hagyni a több mint 10 meccset, ugye nem volt Maxi nincs, azt hiszem november közepe óta, úgy meg azért elég nehéz nyerni, és Embiid is hagyott ki meccseket. Mióta ugye Embiid visszatért, plusz Harden is visszatért, azóta kifejezetten jó tényleg a Sixers. Akit kiemelnék, az PJ Tucker. Ha bajnok esélyes csapatot akarnék építeni, akkor valószínűleg ő neki helyet találnék a rotációban is, de hogy a keretben tuti az, tehát hogy a keretben biztos, hogy ott lenne. Szerintem neki, ahogy én őt figyeltem így, nem csak a pályán, hanem így a pályán kívüli nyilatkozatai, meg a csapatra gyakorolt hatása alapján szerintem, ahova ő oda kerül, ott nem esik szét a csapat, és Rivers persze jó munkát végez, de azért láttuk már őt, hogy bárhonnan el tud veszíteni bármit, és szerintem Tucker nagyon kell neki a keretbe, mert Tucker az szerintem, aki akkor is összetartja ezt a csapatot, amikor mondjuk már Rivers kifogy a saját eszközeiből. Annak, hogy összeállt ennyire ez a védekezés, ez nyilván benne van az, hogy mondjuk Harden nem játszott sokáig, az segíthetett, de az önmagában nem lett volna elég. Szerintem Tuckernek a szerepe az óriási. Abban, hogy a Philly-nek ennyire jó hátul a védekezése, ugye a basketball referenc alapján is másodikok.
Igen, én még annyit tennék hozzá, hogy a Milton Melton riporterek álma páros a padról, de amikor kezdőbe találtak magukat, akkor is nagyon nagyot ment. Pedig a pad továbbra is azért szenved, tehát ne tegyünk úgy, mintha ez most hirtelen egy jó pad lenne, de hogyha itt visszatér Maxi és konstans játszik, akkor el tudom képzelni, hogy ez a pad valami közepes szintet megüssön, meg nyilván nem fog a három úgymond sztárod egyszerre ülni, úgyhogy, ja, látok én is ilyen szempontból is potenciált a Philly-ben hosszú távon. Zoli, bármi még, ami esetleg Philly-ből kimaradt?
Szerintem egész jól elbeszéltük, nyilván lehetne még inkább részletekbe belemenni, megvizsgálni azt, hogy Daniel House Jr. hogyan illeszkedett be hosszú távon. Lehet azt mondani, hogy sokkal-sokkal többet vártunk tőle, de még összerakhatják őt a playoffra, mint egy legit rotációs ember. Valószínűleg akkor még inkább egy olyan csapatról beszélhetnénk, akik tényleg ott lehetnek a legnagyobb célokért is. És még esetleg annyi, hogy azt viszont ki kell emelni, hogy az a Melton, akit te ugye nagyon-nagyon jól ismersz, Gábor, ő viszont kifejezetten jól illeszkedett be ebbe a csapatba, és ő nagyon-nagyon értékes emberi tudott válni már most ez alatt a még nem egész 4 hónap alatt. Ha esetleg House is egy ilyesmi evolúción át tud menni, akkor látok magam előtt egy nagyon durva 9-es rotációt a playoffra.
Igen, amiben Niang is benne kell, hogy legyen, mert emberünk félelmetesen dobja a triplát. Azért most már ahhoz képest, hogy a Jazzben még emlékszem volt, igen, olyan rájátszás, mert tudod, ahol feladták őt, hogy dobjad, most már ezt nem lehet.
Igen, és ő nem játszhatatlan playoffban, mint egy Bertans, tehát ő megy, harcol, nem is olyan nagyon tragikus védő, nyilván a lábgyorsaság az nincs meg, de ő egy küzdő srác, és őt lehet játszatni szerintem is egy playoff rotációban abszolút.
Na akkor menjünk mai utolsó csapatunkhoz, a Sacramento Kingshez, mivel is lehetne jobban szilveszteri hangulatot teremteni. Ha, Ja, ez a poén sokkal jobb lett volna az elmúlt évek bármelyikében, de idén komolyan vehető csapat a Sacramento, a felvételünk pillanatában 7. támadásba és 18. védekezésbe. Azt gondolom, hogy ez mind a kettő jobb, mint amit vártunk a legjobb esetre is, mert az, hogy top 10-esek támadásban azt el tudtuk képzelni, főleg Zoli, az, hogy 7. ezen belül, az már nagyon jól hangzik, az, hogy nem, azt nem tudtuk elképzelni, 18-ak lesznek védekezésben, vagy az tényleg a plafonja volt ennek, és én azt hiszem a Sacramento-nál el kell mondanunk, hogy látszik Mike Brownon, hogy a Golden State-től jött, rengeteg dolgot vitt onnan, rengeteg dolgot vettek át, Sabonisnak nagyon-nagyon tetszik a támadásban a Draymond Green szerep, csak nyilván ő többre képes egyéni pontszerzésben, úgyhogy ennyi plusz dimenziója van, és azért annyira meg nyilván nem brutálisan jól passzoló játékosról beszélünk, mint Draymond Green, úgyhogy ezért nem teljesen ugyanazok a számok, de az látszik, hogy honnan lett ez a szerep előkapva, mint ahogy az is, hogy a sok jó shooter, aki ott van Sacramento-ban, ezt mennyire jól meg tudják találni ebben a kicsit Golden State-hez hasonló sok mozgásos, elzárásos, katos rendszerben. Azért persze, egy Fox ilyen szempontból, hogy labdadominánsabb, de hát az ő felemelkedése az pedig külön jól jött. Például a Sacramento, ha hiszitek, hanem mármint pont ti ketten el fogjátok hinni, nem tudom, hallgatók is, hogy pull-up triplákban is ott van a mezőny első felében. Ez egymagában például Foxnak is köszönhető. Azért, hogy róla így beszéljünk, ilyen adatok mentén, nem tudom, ki gondolta volna. Nagyon sok minden jól sült el Sacramento-ban, és mielőtt bármilyen adatot mondanék, tényleg csak egy érdekesség, hogy például ők most még egy kis potenciál van ebben, elsők a transition frequency-ben, vagyis leggyakrabban az összes csapatból, ők próbálkoznak lerohanással, ők próbálnak gyorsan eljutni a gyűrűig, és még a hatékonyságuk nem is jó, csak 1,05 point per possession. Itt a tranzíciók hatékonyságát, ezt úgy képzeljétek el a legjobbaknak, egy 10 ponttal is akár jobb, tehát 1,15 is simán van, vagy 1,20, 1,2 pont, tehát ez egyáltalán nem számít jónak, de mégis az, hogy ennyit tudnak futni, az Foxnak is jót tesz, és összességében szerintem a támadó hatékonyságuknak is, de fél pályán is jó támadó csapatról beszélünk. A Kings ahhoz nyúlt, amihez tudott, és Mike Brown munkája eddig szerintem fantasztikus. Light, mikor dicsértük utoljára meg Mike Brown-t? Velem tartasz ebben?
Szerintem életem velem dicsértem még meg Mike Brown-t, úgyhogy de veled kell, hogy tartsak. Kifejezetten jó egyébként jó nézni ezt a csapatot. Ez a, nem tudom, hogy kicsit ilyen, hogy mondjam, felemás érzéseim vannak, mert ugye ez, volt ez a Halliburton Sabonis csere, és azt nyilván majd évek múltán lehet megítélni, de amennyire nagy ***ságnak tűnt az, hogy Halliburtont elcserélte a csapat, ami egyébként még mindig a nagy ***ságnak tűnik, de Sabonis meghálálja azt, hogy végül is őt szerezte meg a Kingsért Halliburtonért. Szerintem elképesztően jó játékos, de egyébként Indianában is látszott ez már az utolsó éveiben, de az, hogy ezt a Kingsnél is tudja meg, még plusz ez jár csapat sikerrel is, az nekem meglepő. Fox is jó, Fox játéka fejlődik, meg nekem Fox játéka valamiért mindig is bejött, pedig a hasonló stílusú irányítókat nem kedvelem, de lehet, hogy mondjuk ebben van szerepe annak, hogy Kings játékos, de Sabonis egy teljesen másik dimenziót nyitott, és az a jó, hogy egyébként a két játékos egyszerre is tud működni. Egy valakit kiemelnék mindenképpen, te mondtad, hogy jól triplázó csapat a Kings, de vannak jól triplázó emberei, inkább azt mondtad, ha Devion Mitchell esetleg meglépni ezt a szintet, na akkor lenne ez még érdekesebb ez a csapat, mert azért ő egészen extra védő, szerintem a posztján, viszont fakező, be kell vallani, és szerintem azt hiszem, hogy a draftolásánál is ez volt a jellemzésében. Na most, ha ő esetleg meg tudom triplázni, amire már láttunk példát, meg arra is, hogy valaki ugyanilyen induló pozícióból nem fejlődött semmit, tehát nem lehet azt mondani, hogy ja, dobni biztos meg fogják tudni tanítani, de ha mondjuk megtanítanák dobni, akkor ő lenne szerintem egy újabb lépcsőfok esetleg ahhoz, hogy a Kings még komolyabban vehető csapat lesen. Jelenleg azért azt mondanám, hogy ha a play-offba bejutunk, az kiváló, de több nincsen ebbe a keretbe. Viszont Keegan Murray, Mitchell, vannak olyan fiatalok, akikben még lehet látni azt, hogy hogy esetleg még feljebb tornázták majd ennek a csapatnak a plafonját. Igen, hogy örülök mindenképpen. Meg Huerternek is örülök, vagy nem tudom, hogy kell mondani, ezt sose tudtam, én mindig Huerternek mondtam, de az jelenti, hogy nem így kell kimondani. Ő is nagyon jó játszik egyébként, hogy szerintem egy nagyon alulértékelt szerzemény. Csak pozitívumok vannak is igazából a Kings-el kapcsolatban, senki nem várt ennyit ő.
Nem, és ráadásul azt még tegyük hozzá, hogy a shooting luck szerint az ötödik legszerencsétlenebbek, amúgy Zoli a Dallas az első, és magamnak van elő Toronto a negyedik, szóval mind a két csapatunk megkapja idén az áldást, de azért azt lehet mondani a Kings esetében, hogy még várható esetleg ebben javulás, hogy nem dobják így szét őket az üres helyzetekből az ellenfelek, mert ez az, amit ugye nem tudsz kontrollálni. Szóval ez benne a félelmetes, hogy tulajdonképpen még akár egy kis javulás is várható a védekezésükben. Nyilván most a Sabonis sérülés viszont ennél sokkal jobban keresztbe tehet, mint hogy éppen hogy dobnak az üres helyzetekből az ellenfelek.
Több szempontból, több okból kifolyólag is imádom az idei Kings-t. Nyilván a legfontosabb az, hogy visszatértek a győzelmek útjára, és nagyon-nagyon könnyű szurkolni egy olyan csapatnak, amelyiket imádtam tínédzser éveim végén, 20-as éveim legelején. Elképesztően szépen, szemretetszetősen játszott az a Bibi, Stojakovic, illetve Divac féle csapat Krisztivel.
És Webberrel.
Webberrel, igen, bár ugye Webber már a végén, hát már ugye nem volt az igazi, nem volt a régi. Bobby Jacksonnal ugye, aki nagyon-nagyon jó hatodik ember volt. Ez az egyik oka. A másik pedig, és ez tényleg egy ilyen vicces, hogyha feltennék azt a kérdést szerintem akár a legvérmesebb szurkolóknak, hogy Matthew Dellavedoval még az NBA-ben van-e? Szerintem a többség azt mondaná, hogy nincs, de még aki tudná is esetleg, hogy igen, az NBA-ben van, nem biztos, hogy sokan tudnák, hogy a Kings-ben játszik. És időnként tényleg játszik, tehát most legutóbb például a Lakers ellen kapott 2 percet is, úgyhogy ez már önmagában elképesztő. És egyébként ugye van egy olyan újítás a Kingsnél, ugye a Golden One Arena, ami ugye az arkót felváltotta, hogy csináltak egy olyat, egyébként elképesztően jól néz ki ez a stadion, nézzetek róla a képeket, meg videókat, amikor a fényjátékot beindítják, az hihetetlen, és van egy úgynevezett Victory Beam idén, ami ugye azt jelenti lefordítva, hogy egy ilyen győzelmi fénysugár. Van egy gomb konkrétan a pálya mellett, gyakorlatilag a zsűri asztal közelében, és arra rátenyerel az egyik Kings játékos a meccs után, és akkor tényleg így föllövi ez a fényszóró, ezt a lila fénycsugárt, hihetetlenül jól néz ki. Belemenjünk nyilván a kosárlabda részében, már sok mindent elmondhatok, amit el lehet mondani még, hogy Harrison Barnes idén eddig nem dobja még jól a triplát, ő egy nagyon-nagyon konzisztens, sőt már ilyen félig mendig elit tripla dobó is volt a 20-21-21-22 szezonokban, tehát itt nála még lehet abszolút javulás, és Malik Monkot pedig meg kell dicsérni, aki a padról beszállva egy támadásban legalábbis egy minőségi konzisztenciát tudott hozni a csapatnak. Nyilván emellett még ugye Sabonis szerepét, igen, ahogy Light mondta, persze ma is hülyeség, ez a csere még, és amíg nem egyértelmű, hogy mi lesz Halliburtonből, addig nyilván ezt fogjuk mondani, és talán ezen nem is változtatna az, hogyha bejutna a play-off-ba egyébként a Kings. És amit meg ki kell emelni egyébként, a De'Aaron Foxnak a bounce back szezonja, ugye a tavalyi csalódás keltő szezon után, ahol mi nagyon-nagyon sokat vártunk tőle itt a Keleten-nyugaton podcastben, és tényleg csalódást keltett a játéka. És most megint úgy néz ki, visszatalálta arra az útra, ami alapján akár lehetségesnek tartjuk azt is, hogy ő egy sztárjátékos lehet a ligában. Ha nem is egyértelmű top 10-es szupersztár, de legalábbis egy top 15-ös játékos, mert idén megint dominánsan játszik, és talán visszakanyarodhatunk az egyik személyes kedvencem, ez ugye Domas Sabonishoz, aki hát ugye mi nagyon szeretjük Nate Duncan, de tőle hangzott el az, hogy Sabas, aki kicsi Sabas, Domas minden idők leggyengébb osztárja, ami egy meglepő zagyvasság volt egy olyan szerintem hihetetlenül jó és konzisztens szakértőtől, mint amilyen Nate Duncan, de hát mindenki mond időnként baromságot, ez az ő baromsága, és azóta is bizonyítja szerintem Sabonis, hogy egy nagyon-nagyon jó, és lehet, hogy top 20-as, de legalábbis top 25-ös játékos az NBA-ben.
Szerintem a Sacramento Kingsnek ez a Sabonis sérülés éppen ezért egy nagyobb csapás lehet, mint azt talán elsőre gondolnánk, de még azt se tudjuk pontosan, hogy Sabonis ebből mikor és hogyan térhet vissza. És igazából itt elismert a szezon, úgyhogy azért ezt majd nagyon kell monitorozni. hogy éli túl ezeket a heteket a Sacramento, meg nyilván felmerül az emberben az, hogy van-e ilyen jó ez a csapat, és azt mondanám, hogy nincs, mint ahogy most állnak. Tehát, hogy emberanyagra azt nézve, hogy körülbelül milyen minőségű játékosok alkotják ezt a keretet, milyen védőik vannak, fölül teljesítenek. Úgyhogy én is drukkolok a Sacramentónak, jussanak már egyszer playoffba, ne tartson tovább a végtelenségig már ez a bizonyos playoff nélküli futás, de én összességében aggódom értük, tehát nem merném azt mondani, hogy ez tartható. És mindezt úgy, hogy te említetted, hogy Harrison Barnes még dobhatja jobban a triplet, én említettem, hogy már elég jól dobnak ellenük az ellenfelek, tehát még szerencséjük sincs, még ennek ellenére is azért szkeptikusan és aggódva figyelem a Kings, miközben én magam is drukkolok nekik. Bármi más esetleg?
Talán csak annyi, hogy Isten igazából én az idei playoffra nem vagyok ráizgulva, annyiból persze jó lenne, hogyha végre megint a rájátszásban lenne a csapat, hogy megszakadna a rossz sorozat, de most legalább van egy olyan keret, amire azt lehet mondani, hogy oké, Harrison Barnes azt hiszem ufa lesz szezon végén, de hogy úgy rajta kívül nincs is nagyon olyan túlságosan öreg játékos, nincs olyan, aki kifelé menne. Ez a keret, ha együtt marad, akkor jövőre nyilván jobb lehet még. Én ezt hiányoltam a korábbi évek Kingsből, hogy semmiféle csapat, hogy mondjam, se szerkezet, nem volt jövőkép, igen. Tehát, hogy semmit nem láttál, hogy mit akarnak, és ebbe a keretbe, hogyha ez együtt marad, akár marad Barnes, akár nem, ez a csapat, ez egy olyan úton elindult, aminek legalább a végén látszik a fény. Aztán, hogy végig megy rajta, az már más kérdés.
Ez a tökéletes végszó a mai adásunkhoz, meg ehhez az évhez, 2022 végén először is elbúcsúzunk a fénytől. Szia, Light!
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lettem. És boldog új évet mindenkinek!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Light!
És ezután a meglepő fordulat után egymástól is elbúcsúzunk Zolival. Igazából boldog új évet, Zoli, meg köszi, hogy ebbe az évben is velem voltál, és ezt egyébként a hallgatóinknak is gondolom, tolmácsolhatjuk, hogy hát köszi, hogy velünk tartotok.
Abszolút, nagyon-nagyon köszönjük a kitartó figyelmeteket, bár itt ugye most már némely közöknél fél évtizedről van szó, ez nem is kitartó, erre más szót kell használni.
Notórius.
Notórius, igen. Tényleg sok visszajelzést kapunk, hogy relatív sokat nyilván, most azt mondom, hogy naponta 100-an írogattok, de rendszeresen minden héten írogattok többen, hogy a mindennapotok részeivé váltunk, és nagyon-nagyon köszönjük. Ahogy mondtuk már egyszer viccesen, hát ezerig nem kéne megállni, az ugye még 5 év, aztán nyilván meglátjuk az élet az ugye közbe szólhat, de nagyon-nagyon szeretjük csinálni a podcastet. Én mindig újra és újra beleszeretek ebbe a dologba, ha fogalmazhatok így, mert időnként, főleg, hogyha olyan szakaszában járunk épp a szezonnak, akkor azért frusztráló. Hogyha a saját csapatot például nem teljesít jól, olyankor, akkor nyilván melós beletenni azt az időt és energiát a meccsek követésébe, de ez tényleg egy olyan sport az NBA, amit én nem tudom magamról elképzelni, hogy valaha ebből már kiszeretek. Érdekes, mert ez az európai szakörrel megtörtént, de itt nem hiszem, hogy meg fog történni. Na, hosszú lettem, nagyon-nagyon köszönjük tényleg a figyelmeteket, boldog új évet mindenkinek, és haladunk tovább az 1000 felé. Sziasztok!
Így is van, kedves hallgatók, 2022 utolsó podcastje, de hamarosan jön 2023 első podcastje. Addig is köszi, hogy velünk tartotok, nagy pacsi, hogyha támogattok, jövőre is találkozunk, boldog új évet! Zoli a helyet, hogy megszólalt volna, inkább kilépett a ficsából. Hallottam, mi tudod, most jött rá, hogy basz meg, a Tomi szerepelni fog, jó, akkor én megyek.
Itt ez a fasz, és akkor én megyek, tudod?
Igen.
Ja, most én nyomtam a raszkomra.
Ezen rövünk. Hogy most jött, most esetlen neked, hogy Tomi szerepelni fog, és úgy vagy, hogy hát akkor inkább menjünk a ficsába.
Jó, faszom, most akkor kell egy 20 másodpercig, ne rövgjön el magam.
Jó, akkor menjünk tovább, mert szeretném megkérdezni tőletek azt is, hogy a Chicago Bulls Dark Horse contendere, és akkor most Zoli, téged kérdeznek először.
Egy másodperc.
Tudod, ahol a Jordan játszott.
Ez megy az év végébe. Van bizonyos sportolóink, oké, ez van, ez a van, motorhang. Van. Ha jól emlékszem, az első, nem tudom, 16 vagy 18 pontot. 16 kijön 3-ra rosszul?
Hát nem.
nem. Szóval vagy 18, igen, vagy 20 pontot, ez benne van.
De Zoli, ha 16 nem jön ki három elosztva, akkor 18 vagy a 20 az hogy jön neki?
Nem már, tényleg.
Nem, egyébként a 18 kijön, de úgy értem, hogy a 18 és a 20 között kettő van. Szóval 15-18-21, ugye így megy a szorzótábla.
Várjál, ez most az a baj, hogy ugye fogom a mikrofont az egyik kezemben, tehát nem tudok 10 ujjal számolni, csak egy kézzel. A lényeg az igen, hogy hárommal osztható, ezt inkább akkor várjál, ez is még kéne egy kicsit összekeztetni a gondolatot.
Illetve nyilván nem lehet anélkül szó mellettem, nyilván nem lehet szó nélkül emelni.
Itt alapvetően mindig azt kell megbeszélni, vagy nem muszáj megbeszélni, de ugye most is megbeszéltjük, mert ezt úgy.
Ennyire, ugye egy...
Két meccsünk van szerintem, nem?
Van második meccsünk?
Szerintem, mint hogyha azt láttam volna, hogy 2-0 elvezett a Bucks, de lehet, hogy
micsoda? Kétszerültem. Hát azért létezik, hogy nem láttam a második meccset. Várjál már. Ez nagyon durva lenne.
Nem.
Na, azért. Jó van, oké. Okay. Milyen fantom meccsről beszélsz?
Én láttam egy meccset, bazd meg, esküszöm, és a boxkort is néztem, de akkor az lehet, hogy egy izé volt.
Hát nem tudom. Postaládába dobnám...
hogy kérek már 20 másodpercet, és mondom, jó, 20 másodperc, csak annyira pisilnem kellett, basszus, hogy izé, hogy ki kellett szállnom a kocsiból, elszálltam húdozni, mert majdnem megőrültem. De most szállok vissza pillanat.
Oké.
Okay. Ez mehet a szilveszterébe, tudod.
Mindenkinek. Na. És akkor tanács, ha hallasz valaki a szilveszteri adásból, a műanyag üvegénkor, aminek normális szája van, értem
szerint.
Extra, hát szél az.
Az éjszokás teját mondnak.
Meg adottságok, ugye adottságok. Tehát
jó.
De. Igen, na, nekem kepis üveg kell.
Csak kepi, igen.
Próbálom összekapni most magam, hogy ne röhögjek.
Sőt, tudod, van akinek csak azért kibaszott nagy befőttes üveg, tudod. Hatalmas üzemben nagymama elrakja a kovászos uborkát. Mi ez a hang, amit folyamatosan hallok? Én mintha ilyen, nem is tudom, Gábor, tudjuk azonosítani ezt?
Kérek 10 másodpercet, jó, és elkezdem.
Okay.
Csak pont beértem már szólnokra, egyébként mindjárt meg is fogok állni, és épp így kanyargok meg minden is, hogy baszott nagy busz vezetek, úgyhogy ez mehet a szilveszterűbe, mert nem olyan könnyű ezt a busz vezetni.
Főleg azokból, kezdtő újra még egyszer.
És tudom, hogy egy két járon lábú ez az.
Hát konkrétan így fogalmazott, hogy azt reméltem, hát ha átvészeljük ezt az időszakot időkérés nélkül. Hát nem vészeltétek át, baszd meg. Léobba.
Ő szerintem a kicsit a ceilingnek a gát, vagy na.
Már talán a Bridges történet előtt, de mindenképpen utána.
És ugye nem tudom.
Még amíg Zoli nem csatlakozik, figyelj már, párhuzamos vagy merőleges mondtam?
Párhuzamos mondtál.
És az jó, mert ezt a két szót kurvára keverem,
szerintem,
hogy őszinte
legyen. Szerintem igen.
Most hallottok?
Most hallottok,
nagyon ezt a párhuzamos, meg a merőleges gyerekkorom óta, amikor mondják, hogy párhuzamos utca, vagy merőleges utca, az meg tényleg néha rá kell googlöznem.
Jó, én meg a horizontális, meg vertikálist kevertem egy csomó ideig, ugye.
Kurvára megértem.
Nekem a mai napig el kell gondolkodnom mind a kettőnél, de az általában menni szokott. A párhuzamos azért sokkal könnyebben megy, mint a merőleges. Tehát onnan tudom a merőleges is inkább, mert tudom, hogy a párhuzamos ellentetje, és a párhuzamos az könnyen megy, mert ugye úgy képzelem, hogy egy pár megy egymás mellett húzamosan, és akkor ugye az egyet.
Akkor jól mondtam.
Ezt valami nyelvész ismerősömnek majd továbbítom, mert ez egészen extra.
Jó, de lehet, hogy ki fogja rögni, de mindegy.
Nem, pont, hogy szerintem az átlagember röhögné ki, hogy jaj, de fura gondolat, és a nyelvész meg odáig meg vissza lenne érte. Na jó,
mehetsz. Majd számolj be róla. Egy olyan játékos, aki a mai perimétereknek azért megfelel.
Paramétereknek.
Igazad van, harmadjára meg vagyok. És egy picit akkor negatív is leszek így előre. Hallottok?
Igen.
Igen, ez a világzerelés.
Mikrofon leesett a földre.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.